Kedves gyülekezet, advent 4. vasárnapján az új egyházi esztendő vezérgondolata szerint a győzelmes életről gondolkodunk, és ezt a rómaiakhoz írt levél 12. részének a 21. verse alapján gondoljuk végig, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. És ma odáig jutottunk, hogy erről a győzelmes életről nem gondolkodhatunk megtérés nélkül. A megtérés az nem vallás elfogadása, vagy pláne nem vallásnak a megváltoztatása, az igaz hitre való áttérés. Mi nagyon gyakran szoktuk mondani, ha valaki úgy dönt, hogy a mi közösségünkbe kéri a felvételét, akkor mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy nem áttérésre, hanem megtérésre van igazán szükség, és nem az a dolga az egyháznak ezen a földön, hogy az embereket egyik karámból a másikba terelje, hanem hogy a megbékélést szolgálja az Úr és az ember, az ember és ember, ember és önmaga között. Mai igénk Márk evangéliumában található, Márk evangélium a 10. részében, a 46. verstől olvasom Isten szent igéjét. És Jerikóba érkeztek, és mikor ő és a tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani, mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fették őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván neki, bízzál, kelj föl, hív téged. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz ment, és felelvén Jézus mondta néki, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig mondta néki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta neki, eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Minden szón hangsúly van, ami ebben a kis szakaszban megtalálható. Kezdjük talán a végén, ezzel a kis szóval, hogy az úton. Úton vagyunk, mozgásban van ez az egész történet, és tudjuk, hogy ami mozgásban van, az nehéz tetten érni, megállítani, alkalmazkodni kell ehhez a mozgáshoz, az idő rövid, gyorsan kell dönteni, el ne szaladjon a lehetőség, el ne veszítsük a gyorsan elmúló pillanatot. Jézus az úton volt, és ez az ember, aki eddig az úton ült, egy passzív, tehetetlen állapotban, a történet végén maga is elindul az úton. Többek között ez is érzékelteti, hogy mit jelent megtérni. Abból a passzív, várakozó állapotból, amiben az ember újra és újra számba veszi maga tehetetlenségét, és alkalmatlanságát, hiányait, fogyatékait, mert fogyatékkal élőnek is nevezik a vak ember, abból fel kell és elindul az úton, és nem úgy vaktába, mint ahogy prófétai szövegekben a vakot is jellemzi az ige, aki tapogatva megy az úton, hanem céllal Jézust követi az úton. Ez a követő elindulás, mint a követő elindulás, az, ami a hívő élet, a keskeny út jellemzője. Mert a megtérés nem statikus állapot. Nem úgy térünk meg, hogy a minőségünk megváltozik, és immár nem vakként ülünk az úton, hanem nyitott szemű emberként ülünk az úton, és kordulunk tovább. Ez így nem lehetséges. Nem lehetséges. Elindulunk a keskeny úton, és onnantól kezdve újabb történetek kerülnek oda a nevünk mellé. Nagyon izgalmas ez az út, ott kezdődik igazán a hívő élet, abban a pillanatban, amikor ennek az embernek megnyílt a szeme, és megértette, hogy folytatni kell másféleképpen az életet. Nem maradunk tehát ott, nagyon sok úgynevezett hívő ember élete unalmas, egy helyben topogó, újra és újra szeretné átélni a nagy megnyilatkozásnak, túláradó örömnek a pillanatát, és nem történik vele semmi, nem jár be új tájakat, nem viszi a hírét annak, hogy mi is történt vele, Isten milyen nagy dolgot vitt véghez az életébe. Jerikóba érkeztek, mondja az ige, mert ez útközben volt. Ha jól emlékszem, talán három utat választhattak a Jeruzsálembe felmenők, akik Galileából indultak el. Könnyen lehet, hogy a másik két úton is adottak volna élmények. Megkockáztatjuk, hogy Jézus azt az utat választja, ami a legnehezebb, amin a legtöbb problémával és sötétséggel találkozik. Annyi bizonyos, hogy ezen az úton mindenképpen Jerikó közelében, Jerikó és Jeruzsálem között megtalál valakit. Kimentek a városból, mondja az ige, és ez azt jelenti, hogy aki itt az út szélen ül, az nem egyszerűen azért húzódott ide, mert a városban szerte futó utcák ide gyűjtik egybe az irányokat, és aki tovább akar menni kegyes zarándokként Jeruzsálem felé, az úgyis bele fog botlani majd itt a város kivezető útján a szegény kéregető koldusba. Kicsit több van ebben talán az, hogy ennek az embernek így ebben az állapotában nincs igazán helye az emberi közösségben. Azt gondolnánk, hogy nem tud hozzáadni semmit ahhoz, ami a városban érték. Pedig ebben az állapotában is nagy kihívás mindannyiunk számára. Jobb azt mondja, mentegetőzve barátai előtt, hogy én a vaknak szeme voltam. Tehát olyan ember, aki nemhogy gáncsot nem vet a vaknak, amit a törvény is tilt, hanem ő volt a szeme a vaknak. Segített annak, aki nem látott. És igen, volt értelme Timeus fiának, Timeus fia életének. Timeus név az azt jelenti, hogy előkelő, ha görög változatot használjuk. Az arám változata szó, vagy név eredetének az sokkal kedvezőtlenebb, az tisztátalan jelent. De fogadjuk el, hogy ez egy Timaios nevű, görög hangzású nevű embernek a fia volt, az előkelőnek a fia. Nem véletlenül jegyzi meg ezt az ige, hiszen lehetne ez a vak névtelen is. De a neve valami olyat sugal, Bartimeus, Timeus fia neve, hogy ő a szerencsés, az előkelő ember fia, de mit érez neki? Nem tudja örökölni az apja előkelőségét, nem ismételhetők így meg a lelki értékek. Mondhatnánk, gyakran említjük is, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mindenkinek magának kell eljutni a döntésre, a megtérésre, és hiába előkelő az apa, hiába van ott egy Sámuel, a fiainak meg kellett volna térni, vagy Éli fiainak ugyanígy, vagy Áron fiainak. Hányszor van az, hogy emberek úgy gondolkodnak, mint Jézus kortársai közül is némelyek, hogy elég, ha mi Ábrahám fiának tartjuk magunkat, ha hivatkozunk valakire, aki előkelő és nagy volt, aki meghatározó döntéseket hozott, hirdette az Úrral való megbékélés szükségességét, és ezt a maga életén keresztül bizonyította is, hiába az a neve, hogy Bartimeus, az előkelő fia, csak egy szerencsétlen koldus, szinte gúny név az, hogy Bartimeus, az előkelőnek a fia. Mindenki így szól, hogy te előkelőnek a fia, nesze itt egy részpénz, vagy egy pénztöredék, legyen neked is betevő falatod. Szóval itt ül méltatlan helyzetében az úton. Az úton van ő is, valamilyen módon jó irányba fordulva, Jeruzsálem felé fordulva, de ha így marad, ha ebben az állapotban marad, akkor hiába a jó apai név, hiába a jó irányba fordított arc, hiába a jó út, amin mozdulatlanul ül, segítség nélkül, életváltoztatás nélkül, annélkül, hogy el is indulna ezen az úton a jó irányba, az élete értelmetlen. És ezek a gondolatok az evangéliumi történetnek, ezek a részletei bennünket most lelki vakságunk állapotában szólítanak meg, ha még mindig ott vagyunk, ha nem a Jézussal együtt vonuló tanítványi sokaság a környezet, amiben vagyunk, és azt is tudjuk, hogy ott is bizony milyen sokan sodródtak az eseményekkel, és fogják majd mondani ama napon, hogy nem a mi utcáinkon tanítottál-e, és nem veled együtt ettünk és ittunk-e, és azt kell majd hallaniuk, hogy nem ismerlek titeket, nem láttalak titeket, mert nem hoztátok meg az élet változtató döntést, amit lehet, hogy apátok meghozott, elődeitek meghoztak, de ti soha nem kiáltottatok fel. Hogy is folytatódik történetünk? Meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus. Először csak a zajt hallotta, a jövésmenést, a sokaságnak a lármáját, ahogy a zarándokok vonulnak, nyilván nem néma csendben, nem vezényszóra vonulnak, hanem beszélgetve egymás között, és ebből állapítja meg, hogy a názáreti Jézus az, akivel együtt vonulnak. Az emberek beszélnek Jézusról. Mindenfélét beszélnek róla. Van, aki emlegeti őt, mint olyan személyt, aki igazolja a nem zsidókat. Itt látom sajnos most megint a Békásmegyeri piacon a felállított nagy fakeresztet, ami nem ébreszt bennem hívő gondolatokat. A rajta lévő szöveg, hogy megszületett a megfeszített, az sem illetlen ez, és nem másról szól, mint arról, hogy ebben az időszakban zsidó testvéreink a Hanukiát felállítják, és ezzel tiltakoznak, ezzel opponálnak azok, akik ezeket a fakereszteket tereinken fölállítják, és megpróbálnak erőnek erejével Jézusra hivatkozni más módon, mint aki őket igazolja a zsidósággal szembe. Rosszul érint ez a dolog, de talán Isten mégis, még ebben a zajban, még ebben az úton járásban, össze-vissza beszédben is meg tud szólítani egyeseket. Van, aki számára az ünnep illusztrációja Jézus, a kisded a bölcsőben, a szalmahágyon, és Zolival végignéztünk több ünnepséget, mindenütt kerítettek egy kis babát, amit befolyálva mutattak, hoztak gyerekek karácsonyi ünnepségükön. Az ünnep nagy üzenete hangzott több helyen, a szeretet, ennek illusztrációja Jézus, valahogy nem sikerül központi figurává tenni, de aki nem illusztráció, hanem az egyetlen megoldás. És ezt értette meg itt ebben a nagy tömegben Bartimeus fia, hogy ez a názáreti Jézus, aki több, sokkal több annál, mint egy helyzet, egy vándorlás illusztrációja az életünknek egyik üzenete, hanem ő a megoldás a számukra. Nekünk olyan természetesen cseng Názáret neve, de itt meg kell jegyeznem azt is, hogy ez abban az időben, az első századokban is egy ismeretlen helység volt. Nem volt ismerős név, nagyon kicsi volt a lakossága, és egy jelentéktelen kicsi település volt, talán nem kisebb, mint Betlehem, de névtelenebb. Egy névtelen hely volt. A názáreti Jézus tette ismerté ezt a helyet, így kezdték őt emlegetni. Bartimeus, az előkelőnek a fia, találkozik Jézussal az ismeretlen helynek, a méltatlan helynek, a rabbiával, és azt tudja, hogy ez az ismeretlenségből jövő, ez a szerény helyről, szerény háttérből érkező Jézus, Dávid fia, aki könyörülhet rajta. Azért beszélek ilyen részletesen erről, mert nagyon sok embert tart vissza az, hogy ebben a sok minden apró kacattal elfedett Jézus képben meglássa az igazit, Dávid fiát, aki könyörülhet rajta, aki nem képeslapokról, illusztrációkról köszön vissza, mint ahogy az előbb mondta, aki megszólítható. Bartimeus kezdett kiáltani. Talán, hogy túlharsogja a tömegnek a moraját. Azt a beszédet, amiben sok-sok fölösleges fecsegés volt, akár Jézusról is. Nézzétek, milyen a ruhája, milyen elegáns, egybeszabott, érdektelen. Bár a Biblia is megemlíti éppen a kivégzésekor, hogy milyen rendes ruhája volt, és milyen örömmel osztoztak hóhérai ezen. Nézzétek, milyen kedves. Valóban az volt, megállapították többen, vonzó volt az emberi megjelenése is. Lehet, hogy magasabb volt a többieknél, de az is lehet, hogy átlagos termetű, minden esetre magasabb, mint mondjuk Zákeus, aki csak akkor láthatta, fölmászott a fára. És az emberek ilyesmiket mondanak. Milyen a hajaszíne? Milyen kedves? Vagy elkezdték említeni, hogy mi minden tett Jézus. Itt az úton ülő ember sok mindent hall azokból az út közbeni felesleges fecsegésekből, amiket így az alkalmilag egymással találkozó emberek egymás között véghez visznek. Nem szoktunk nagy beszédeket tartani út közben, valahogy elütjük az időt, és mindenféléről beszélgetünk. De ő ezekből, a mellékes dolgokból meg tudta ragadni a lényeget, és kiáltozni kezdett. A világ annyi mindent mond, sok-sok könyv, olyan sok mindent ír le. Elővettem tegnap éppen Papininek a Jézus életéről szóló könyvét, és megállapítottam, hogy milyen unalmas, pedig hát ott van a fontos irodalom jegyzékek között. Annyi mindent összeírtak Jézusról is. Ezt az ember nem érdekli, mert bajban van, segítségre szorul. Őt ez a rész érdekli. Jézus, aki könyörülhet rajtam. Nem akarja összehasonlítani sem a zsidó történelem, sem a világtörténet nagyjaival. És megállapítani, hogy mennyit írt, vagy nem írt. Valaki azt mondta egyszer, hogy ő azért nem hisz Jézusnak, mert nem írt egy sort sem. Hát vannak más nagyságok is, Erzsit megkérdezhetjük, hogy Szokratész hány könyvet írt, és biztos el fogja nekünk mondani, hogy egyet se. Őróla írtak, ő sem írt semmit, és mégis milyen nagy becsben van a filozófia történetben. Hát Jézus sem írt könyvet, tudott írni, erre is csak egyetlen rövid mondat utal, az, amikor odavisznek hozzá egy bűnös nőt, mondjon felette halálos ítéletet, és akkor az ujjával ír a földre. Ennyi van arról, hogy Jézus írni tudott, de könyvet tényleg nem írt. Nem hasonlítja össze másokkal, hanem úgy kiált hozzá, mint aki segítséget adhat, vakságából, sötétségéből a világosságára, világosságra vezetheti. A sokaság valahogy úgy viselkedett, ahogy mi is szoktunk, tehetetlenségünkben és a kellemetlen helyzetbe keveredünk. Mi nem tudunk segíteni. Nem tudjuk ennek az embernek a szemét megnyitni. És ha mi nem tudjuk, akkor senki nem tudja. Akkor Isten sem tud segíteni. Ez olyan gyakran elfog bennünket. Ez az érzés, hogyha emberileg megoldhatatlan egy helyzet, ha emberileg kilátástalan, akkor Isten sem tud ezen segíteni. Van egy kedves diákunk az iskolában, aki szenvedély betegségek karmaiba került, bonyolultan fejezem ki magam, nagyon sokat küzdöttünk, küzdünk vele, prostituált is lett szegény közben, éppen a kiszolgáltatott helyzete miatt, megint valahogyan befogadtuk őt, hogy segítsünk rajta, de tegnap megint eltűnt, és olyan lemondó üzenetet kaptam, nem találjuk hol van, hát nem lehet rajta segíteni. Emberileg én is úgy érzem, hogy mi igen, mi nem tudunk segíteni rajta. Mi adunk egy kis menedéket, mi újra meg újra beszélünk vele, mi nem tudunk rajta segíteni, de ez nem azt jelenti, hogy a názáreti Jézus Dávid fia ne tudná őt ebből a sötétségből a világosságra vezetni. Az a Jézus, akit ő sem lát. Péter szavaival, akit noha nem láttatok, szerettek. Mi is ebben a helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk őt látni, és amikor szemünket megnyitja, akkor is másféleképpen, lelki módon kezdjük őt látni, az életünk problémáit és útunk célját is. A láthatatlan Jézust kezdi hívni a vak Bartimeus is. Ennek a kedves lánynak is ezt a mondatot kellene egyszer kimondania, de minket is a tehetetlenségünk és a dologgal járó mindenféle kellemetlenség, zavar, megpróbáljuk csitítani. Ne legyen botrány, ne legyen botrány a környezetbe, ki ne derüljön, hogy ilyen problémákkal küzdünk mi is egy egyházi fenntartású intézményben. De hát, ha ő elkezd egyszer botrányosan, hangosan kiáltani, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Sokan fették őt, hogy hallgasson. Hogy hallgasson, viselkedjen rendesen, és fogadja el ezt a helyzetét. Ó, mennyien mondják balgán, hogy olyan következetlenség lenne az embertől, olyan gyávaság, ha elkezdene kiáltani. Ha ő nem tud a saját erejéből kijönni ebből a helyzetből, akkor legalább viselkedjen tisztességesen. De ő nem viselkedni akar, hanem látni. És ez egy fontos különbség. Ő szeretne látni, szeretne az úton járni, szeretné az életét értelmesen élni. Jézus meghallja és megáll az úton. Szeretem azokat a történeteket, amikor Jézus megállt Zákeusnál is, megállt 38 éve beteg ágyánál, megállt, amikor a beteg asszony megérintette őt a nagy sokaságban, megállt és kérdezni kezdett. Jézus megáll amellett, aki szívből hívja őt, és ez a megtérés fontos része. A megszólított megáll, és ha már megállt és kifejezésre juttatta, hogy oda kell hívni, hívogatni kell azt, aki utána kiáltott, akkor felbátorodunk mi is. Ha a dolog elkezd működni, akkor beállunk Jézus mögé. De jó lenne előbb hívogatni, úgy, ahogy a négy barát vitte az agyvérzéses társukat Jézushoz, anélkül, hogy erre bátorítást kaptak volna. De most legalább azok szintjén szedjük össze magunkat, akik itt hirtelen megváltoztatták eddigi magatartásukat, és a csitításból, hívogatásba csaptak át. Bízzál, kelj föl, hív téged. Igen, ezek azoknak a szavai, akik már megtapasztalták azt, hogy a názáreti Jézus Dávid fia tud segíteni. Nem azért jött ebbe a világba, hogy új nézeteket ütköztessen a régiekkel, nem akar egy jottányit sem megváltoztatni a parancsolatokból, nem ezekről akar vitatkozni. A dolog etikai oldalát próbálja megfogni, megmutatni, hogy mi következik abból, hogy Isten szabadító és szereti az embert. El akar segíteni bennünket oda, hogy életünk megvilágosodjék, a megtérésre eljussunk, élő közösségünk legyen az Úrral. Megáll itt emellett az ember mellett is, és kérdez. Nagyon fontos ez a látszólag fölösleges mondat itt ebben a történetben. Már mindenki mindent tud Bartimeusról, már túl vagyunk a nagy leszerelési, csitítási kísérleteken, és azon, hogy hív téged, mindjárt meghökkenünk, amikor a találkozás alkalmával nem kezd az Úr azonnal cselekedni, nem kezd azonnal oktatni. Milyen érdekes, a karácsonyi evangéliumban is az, hogy nem diktátumot küld az Úr a kisded megjelenésével, hanem az evangélium kérdéseit, ivogató szavait teszi fel. Az evangélium nem diktál, hanem hívogat és kérdez. Jézus ezt mondta neki, felelvén Jézus ezt mondta neki, a hívószóra felelvén. Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Mit akarsz? Többféle válasz lehetséges. Ez a Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, elég általános. Lehetne az is, hogy hát, Uram, nincs megfelelő ruhám, amit ledobtam, ez a felső ruha, ez csak olyan, hogy le lehet dobni az utcán is. Egy rendes ruhát szeretnék kapni. Már hallottam ilyet, jött már valaki így hozzánk mindenfélét kérni, és amikor nem tudtam teljesíteni, meglátta a mögöttem álló feleségemet, és azt mondta, hogy egy olyan ruha kellene neki is, mint ami a feleségemen van. Tehát lehetne így is kérni, hogy Uram, azt mondják, hogy te egy egybeszabott ruhát viselsz, hozza nekem is egy olyat, foltokban van az enyém összevarva, vagy Uram, pénzt, mert olyan gazdasági válság van, hogy egyre szűkülnek lehetőségeim, nem tudom fizetni a vakigazolványt se, és az erre tartogatott pénzemet is államosították, vagy valami ilyesmit lehetne mondani, kérlek szépen pótolt ki az én háztartási költségeimet, segíts anyagilag. Nem tudjuk, hogy Jézus mit mondott volna, tanítványai egyszer azt mondták, hogy aranyom és ezüstöm nincs. Nincs, ezt hiába várod. De mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Vajon tudod-e, hogy mivel jár az, hogyha visszakapod a szemed világát? Nem lehet többé akkor a vakok homályában üldögélni, várni, igazolást adni minden tehetetlenségre. Mert a vak sok minden alól fel van mentve. Nem leszel többé felmentve. Együtt kell harcolnod, dolgoznod, cselekedned, haladnod, a további vakoknak te leszel a szemük esetleg. Vajon ezt akarod-e? Azt akarod, hogy a támogatottból támogató légy, a tehetetlenből cselekvő légy. Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A válasz egyértelmű. Mester, hogy lássak. Hogy ez milyen következményekkel jár, hogy a hívő ember, a látó ember ebben a világban milyen kihívásoknak van kitéve. Mert más dolog látó emberként itt lenni, dönteni, nyilatkozni, mint vakként. Jézus szavai a vakságról nagyon megrendítőek, amikor azoknak szól, akik állítják magukról, hogy ők látnak. Jézus azt mondja, nem is volna bűnötök, ha vakok volnátok, de mivel azt állítjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Látó embernek lenni nagy felelősség, nagy kihívás, nagy elkötelezettséget jelent, nagy felelősséget jelent. Akarod-e, hogy ezt cselekedjem veled? Igen, ezt akarja ez az ember. Igen, mi nekünk is elegünk van már az út szélén való könyörgések, koldulások megalázó voltából. Elegünk van ebből, látni akarunk, és miután azonnal megjött embernek, ennek az embernek a szemevilága, elkezdte Jézust követni az úton. Mindennapi program ez, lépésről lépésre jutunk előre, ott vagyunk-e, ahol tegnap voltunk, ott vagyunk-e, ahol gyermekségünktől fogva voltunk, megelégszünk-e azzal, hogy rajta vagyok az úton, jó irányba fordul az arcom, a fülem még működik, a hangom még működik, és az emberek apró adományai elviselhetővé teszik számomra az életet. Elég-e, hogy eljött a pillanat arra, hogy belépjek, csatlakozzam a látók közösségéhez, és lépésről lépésre előre jutva kövessem Jézust az úton. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy tanítvánnyá legyünk, látóvá. Amen.